És folytatjuk innen, vagy pontosabban megkezdjük a beszélgetést Kassai Lajossal, akit már velem együtt a stúdióban. Üdvözlöm Lajos, nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Megtisztelő.
Éppen csak azon nevettünk itt, igen, ez nem is tudom, ez 4 éve volt ez a felvétel? 4 éve, nem? Szerintem igen.
Igen.
Igen. Akkor találkoztunk először. Hát nem csak tényleg egy rövidgatja megjelenek ott magánál, szóval mindegy, ez az én szegénységi bizonyítványom. Volt azután, mert arról beszéltünk, hogy ez egy mérföldkő volt az ön megfogalmazás alapján, ha megengedőjébe dobjam ide, és valóban az volt szerintem, a csatorna életében mindenképpen, azt tudom, hogy a mai napig, képzelj el, bármikor, tehát nagyon sok szerelőfordul, hogy emiatt állítanak meg sokan, és hivatkoznak rá, hogy ez mennyire fontos beszélgetés volt sokak számára.
Megmondom őszintén, hogy én fontosabbnak tartom azt a beszélgetést, ami 4 szem közt zajlott.
Hiszen, utána.
Igen, mert ebből a riportból nem derül az ki, hogy én megkerestem önt, hogy üljünk le, és ez azért történt, mert én 4 éve, igen, mert ugyanígy választások előtt voltunk, és nekem volt egy olyan félelmem, hogy átlépjük azt a határt, ami már a dehumanizáció. Most megint egy ilyen helyzethez közelítünk, és én hoztam egy döntést akkor, hogy évente 6-8 olyan embert meg fogok hívni, aki másképp él, másképp gondolkodik, más társadalmi rétegbe tartozik, és meghívom egy vacsorára, meghívom egy beszélgetésre, hogy alakuljanak ki emberi kapcsolatok, mert mi sajnos csak aktivistákon és propagandistákon látjuk a másik oldalt, és az ő szemükkel látjuk, és nincsenek, az emberi kapcsolatok tűnnek el. És az emberi kapcsolatok az, hogy személyes kapcsolat van mondjuk köztünk, és személyes kapcsolat van emberek között, akik adott esetben egy másik térfélen vannak. Ez az egyedüli módja annak, hogy ez a dehumanizáció ne jöjjön létre. Én ezt egy nagyon fontos missziónak tartom, és megmondom őszintén, hogy én nagyon örülök. Ön volt az első, akit meghívtam, és aztán utána nagyon sokan vettek részt egy ilyen...
Megkérdeztük?
Én nem osztanám ezt meg. Nem osztanám ezt most meg. Volt, aki visszautasított, volt, aki elfogadta, de mindkét részről volt egy ilyen aha élmény. Tehát az derült ki, hogy valójában sokkal kevesebb az, ami szétválaszt bennünket, és sokkal több, ami összeköt bennünket. És ahhoz, hogy mi egy normális országot tudjunk élni, akkor arról a ringlisről le kéne szállni, ami arról szól, hogy mi az, ami szétválaszt. Mert mi az, ami szétválaszt, szerintem ez van túlpörgetve, ez a too much. És ez a választások előtt valami elképesztő fordulatszámot vesz föl, és nem teszi lehetővé, a csorda szellem rettenetesen erős, és aki bármelyik kurzusba tartozik, az szerintem már a csorda nem teszi lehetővé, hogy onnét kilépjen, vagy szóba álljon. Tehát van, nagyon sok negatív hatását látom ennek a folyamatnak, és én a magam részéről mindent megteszek annak érdekében, hogy emberi kapcsolatok jöjjenek létre, és ezeken az emberi kapcsolatokon keresztül én nagyon sok tapasztalatra tettem szert, sokkal több dolog köt bennünket össze, mint ami szétválaszt. Mindig van egy hisztéria, mindkét oldalról vannak hisztériák, és ezek a hisztériák, ezek egyre kevésbé teszik lehetővé az ilyenfajta, üljünk le, ígyünk meg egy pohár bort, és beszélgessünk. Én ezt mindennél fontosabbnak tartom. Én azt a beszélgetést tartom fontosnak, ami köztünk 4 szem közt zajlott le, és egy családi találkozó volt, és nyilvánvalóan én azért önnek köszönettel tartozom, hogy megcsinálta ezt, mert innét lehet tudni azt, hogy van egy ilyen folyamat, létezik egy ilyen folyamat, és nagyon, nagyon sok embernek keltette föl az érdeklődését, hogy ez van, hogy lépjen, hogy kilépjen a saját lövészárkából, hogy megismerjen másokat. És hát én azt mondom, hogy ez a videó egy mérföldkő volt mindenki. Az én életemben mindenképpen az volt, tehát hogy ezt ön a saját életé vagy műsorában hogy látja, azt nem tudom.
Megtisztelő. 4 év telt el azóta, és azt mondja, hogy ez egy missziója volt, hogy valamilyen módon közelítse, hát most nem tudom, a különböző oldalakat, hogyha így fordíthatom le. Milyen eredmények vannak ebben mondjuk a közélet szélesebb spektrumát tekintve, mert azért valószínűleg sokan gondolják azt, hogy a 4 évvel ezelőtti állapot sem volt különösebben elviselhető a közviszonyunkat illetően, de lehet, hogy mostanra már egyfajta nosztalgiával tekintünk rá, tehát egy romlás élmény van szerintem alapvetően mindenkinek a szeme előtt, hogy folyamatosan egyre-egyre lealjasultabb, egyre-egyre gyűlöletkeltőbb, gyűlölködőbb a közéletünk, és nem látszik, hogy ebben bármifajta féket, gátat lehetne képezni.
Nem is gondolom, hogy én ezen tudok változtatni. Én azt teszem, amit a szívem diktál. Tehát bennem nincs egy ilyen illúzió, hogy én itt a társadalmat át fogom formálni. Egyszerűen én így érzem jól magam. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kulturális szereplő meg szabad mozgás tere legyen. És egy kulturális szereplő, hogyha nem átjárhatóak számára, nincsenek emberi kapcsolatok, legyen ez bármelyik oldalon, akkor ez egy szegényesebb ember lesz, és maga a magyar kultúra is szegényesebb lesz. Én mindig hangsúlyozom azt, hogy én a keleti-nyugati tengeren a keletet képviselem, a népi urbánus tengeren a népit képviselem, és én nagyon fontosnak tartom ezeknek az értékeknek a bemutatását, de soha nem állok szemben a nyugati értékrenddel, soha nem állok szemben az urbánus értékrenddel, és szerintem itt kéne változtatni alapvetően, hogy egy kulturális szereplő az képviselje azt a kultúrát, amiben hisz, amiben jó, amihez ért, nem kell belállni a másikba. De nem, mi nagyon föl vagyunk fűzve, és szerintem a politikának, nézze, szerintem a politika azért lépett erre az útra, mert felismerte a karaktergyilkosságban rejlő lehetőséget. És azért minden a kisebb ellenállás irányába halad. És hogyha én egész egyszerűen le tudom gyilkolni a szemben álló fél karakterét, akkor könnyebben megyek előre, mint az, hogy különböző programjaim legyenek, meggyőzzem az embereket. Ez egy egyszerű dolog. Ezt sajnos a média átvette, a médiában viszont van egyfajta szenzációhajhászat, tehát a konstruktív beszélgetések, a konszenzus az most nem üti át azt az inger küszöböt, mint az, amikor két politikai vagy kulturális szereplő egymásnak esik. Tehát rosszak ezek a folyamatok, én minden erőmmel azon vagyok, hogy legalább a nézze, egy biztos, hogy az én saját életem az jobbá vált ezáltal. Ez biztos. Na most, hogyha valaki szeretne ebből a dologból kikeveredni, akkor rajta. Én nem tudnék úgy létezni, hogy be vagyok zárva. Adott, ha én azt mondom, hogy a keletet képviselem, ha azt mondom, hogy a népit képviselem, tehát én nem érezném jól magam, ha én belennék zárva ebbe a keretrendszerbe, és nem tudnék mozogni adott esetben a másik oldalon, és nem tudnék nagyon jó ízűeket beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni azokkal az emberekkel, akik mondjuk a másik kulturális térfélnek a képviselői. Tehát az én életem az nagyon sokat lépett előre. Az, hogy a nemzet életében ez mikor fog meglátszani, azt én nem tudom, de én ezt nem fogom föladni.
És ez mindenképpen tiszteletreméltó, és korábban is beszélt már több interjújában arról, hogy mennyire fontosnak tartja a különböző politikai oldalak közötti párbeszédet. De most, amikor itt ülünk, és arra készül az ország, hogy ezt az úgynevezett cenzúra törvényt elfogadják, ami mégiscsak arról szól, hogy a hatalom el akarja hallgattatni törvényi eszközökkel azokat, akik vele nem értenek egyet, ott milyen esélye vannak az ön meglátása szerint a következő időszakban bármifajta párbeszédnek?
Én lépnék egy kicsit vissza az időbe, az én szocializációm ez a Kádár rendszerbe kezdődött, és én 30 évet éltem úgy, hogy Kádár János volt ennek az országnak a vezetője. Tehát az én generációmnak szerintem az inger küszöbe az, hát ez nem ott van, mint a mai generációké. Tehát aki azért onnét jött, egy tömény diktatúrából jött kifelé, azért ott van egy másfajta inger küszöb. Ez az egyik. A másik pedig az én szocializációmban nagyon fontos elem volt az, hogy távol maradni. Tehát a túlélésnek egyetlen egy lehetséges módja volt, hogy én ettől az egésztől, ami engem körülvesz, távol maradok, és élem a saját világomat. A kommunizmusról beszélek. És az, amikor 30 évet eltölt az ember úgy, hogy távol tartja magát a politikától, ez nem fog megváltozni 60 éves korára se. Hát én azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy én távol maradok aktuális politikai kérdésektől. A másik oka, ami nagyon fontos, az, hogy én egy alapító mester vagyok, és hát nekem azért több ezer tanítványom van. És akik mellém szegődtek, azok azért az miatt, az értékrend miatt szegődtek mellém, amit én képviselek, és nem egy politikai irányvonal mellett. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy én ezeket a értékeket képviselem, ezt lehet tudni, ezek mellé, az értékek mellé be lehet állni, adott esetben a lovasiászat mellé, de nem koszolom össze az embereket aktuál politikával. És ez egy nagyon fontos dolog. És szerintem minden kulturális szereplőnek ezt meg kéne gondolnia, hogy hat az ő politikai szereplésre, azokra az emberekre, akik adott esetben követik, mert összemaszatoljuk őket. Biztos vagyok benne. Tehát én nem tehetek fel olyan kérdést, hogy azok a fiatalok, akik nálam tanulnak, hogy ő most a Tiszára fog szavazni, ő most a Fideszre fog szavazni, ő muzulmán, ő zsidó, keresztény, tehát ezektől a dolgoktól egy vezetőnek távol kell tartania magát, mert összekosszolja azokat az embereket, akik oda mennek.
Ezt értem, és ezt tisztelően is tudom tartani, de mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, amikor a hatalom nyúl a vele szemben kritikusok után? Tehát, hogyha valaki most adott esetben semmi más nem szeretne csinálni, csak képviselni mindazt, amiben hisz, adott esetben lehet, hogy kritikus mondjuk a fennálló hatalommal szemben, de egyébként nem ellehetetlenítője a párbeszédnek, simán ott találhatja magát például, hogy pusztán csak ezzel célponttá válik, és egzisztenciájában fenyegeti majd a hatalom. Tehát, hogy hol van akkor ez a vörös vonal az önmeglátása szerint a Kádár rendszer szocializációjából nézve?
Ne úgy értse azt, hogy én mindent elfogadok azért, mert a Kádár rendszerben szocializálódtam, ez csak egy alapattitűd. Én egy seggel nem lehet két lovat megülni.
Szokták mondani, igen. Jobban
így van,
tudja, mert így van. Lovak között él.
És már a korábbi beszélgetésünkben is elmondtam azt, hogy az a nép, amelyik ilyen intellektuális szinten van, ilyen intellektuális szinten lévő vezetőket termel ki. Tehát az én jobbító szándékom az nem abban van, hogy az adott politikai szereplőkkel nekem bármiféle konfliktusom lenne, hanem abban van, hogy az egész társadalmat egy kicsit magasabb szintre hozzuk, és hogyha ez a társadalom magasabb szinten lesz, akkor egy magasabb szintű társadalomból magasabb szintű politikai vezetők keverednek ki. Nem tudjuk önmagunkat meghaladni. Tehát az a fajta messiás várás, ami arról szól, hogy majd jön egy vezető, és majd itt minden jobb lesz, ez egy ilyen hát nagyon idealisztikus kép, amiben én nem tudok hinni. Tehát ezeket a vezetőket mi termeljük ki? Ezek a vezetők gyakorlatilag általunk kerülnek abba a pozícióba, és általunk kerülnek le abból a pozícióból. Az, hogy mi a mi percepciónk, az ő létüket azt határozza meg. És hogyha itt van egy masszív ellenállás azzal a tevékenységgel kapcsolatban, amit ők csinálnak, akkor szerintem vissza kell, hogy lépjenek. Nem arra gondolok, hogy le kell mondjon, hanem arra gondolok, hogy egy magasabb kulturális szint az egy magasabb kulturális tempót diktálna. Most ez a szint van. Én amikor döntenem kellett, hogy milyen irányba megyek, akkor én azt az irányt választottam, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy ennek az országnak a kulturális nívója magasabb szintre kerüljön, adott esetben ezekkel a nagyon, nagyon fontos párbeszédekkel, ami köztünk is folyik, és már régóta folyik, hogy még egy fontos dolog. Tehát ha meg kéne fogalmaznom, hogy mi az, ami ebből a világból hiányzik, akkor azt mondanám, hogy a józan paraszti ész. Eltűnt a teljes paraszti kultúra. Tehát, hogyha ha megnézzük a mérleget, akkor egy nagyon erős urbánus túlsúly van, és a paraszti kultúrának az a fajta mindenhez is értek alapja, ami a paraszti léthez kötődött, az most homeopátiás mennyiségben van jelen. Egy egészséges társadalomnál viszont szerintem nagyon fontosak lennének a nézőpontok, hogy egy adott eseményt több nézőpontból tudjunk megnézni. Most ez a nézőpont, unfortunately, amikor itt rendszerváltás történt, újra nagy birtokrendszerek jöttek igen. létre.
Jó, de ez egy vastagon politikai gazdasági kérdés.
Ez egy vastagon politikai.
Hiszen ebben van egy jól behatárolható kör, aki igen. ellen érdekelt, hogy akár csak érdemben diskurzus legyen erről.
Nézze, ez már alapvetően ezt a fajta kulturális réteget, hogy úgy mondjam, megszüntette létezni, vagy nagyon nehézé tette, mert intelligens ember az, aki többet tud annál, amennyit tanult. Na most a paraszti kultúrának megvolt az a kényszere, hogy az állattenyésztéshez is, a növénytermesztéshez is, a házhoz is, hát főleg egy tanyán élő embernek minden problémát saját magának kell megoldani, és ebből a probléma megoldó képességből kialakult az a világlátás, amire azt mondtuk, hogy józan paraszti ész. Azért gondolkodjunk el ezen a mondáson. Miért onnét jön? Mikor van a parasztnak egy pejoratív értelme is, hogy a bunkó paraszt. De van egy olyan értelme is, hogy ezek az emberek megtanultak a jéghátán is élni, és egy két lábon álló kultúrát tudtak működtetni, ami a magas kultúra az urbánus rétegből jön, a városokból jön, itt tud olyan magas kultúra létrejönni, ami a vidéken nem tud, a vidék teljesen más. A teremtett világgal való kapcsolat, az élő világgal való kapcsolat, hát ez most számunkra létkérdés, az, hogy képesek vagyunk-e rájönni arra, vagy fölismerni azt, hogy ez a fajta mezőgazdaság, ez nem fönntartott, amiben létezünk, és elképesztő mértékben romlik a termőtalajok minősége, a vízgazdálkodás. Vannak történelmi példák és tapasztalatok, hogy ezt hogy oldották meg korábban, az ártéri vízgazdálkodásra és a többi. Szóval én egy kicsit ebben a rendszerben a vidéket próbálom képviselni, és azoknak az embereknek az észjárását, akik ezen a táptalajon nőttek föl.
Csak annyira érdekes, hogy pont ezt mondtam, mert van a Kovács Imre nevű politikus, parasztpárti politikus a két világháború között, egyiket emigrálni kényszerült, és akinek van a Néma forradalom című kötete, ami számomra egy nagyon-nagyon fontos magyarázó erejű olvasmányélmény volt, és őt egyébként pont akkoriban, amikor ez megjelent, és ami pont azt próbált elmesélni, hogy a magyar parasság hogyan nem tudta saját magát képviselni a mindenféle elit küzdelmek közepette, hogy hogyan került mindig hát rossz oldalára a történelemnek ilyen értelemben, és ez a műve miatt egyébként őt bebörtönözték a Horthy Magyarország sajtótörvényei alapján, kb. Pont úgy, mint ahogy most a cenzúra törvényel próbálják ellehetetleníteni az ilyen típusú tudósításokat. És engem csak az érdekelne, hogy pont a nagy birtok kérdésében, vagy a birtok szerkezeti kérdésekben, vagy a monokultúrás termesztés kérdésében, ott abszolút lehet látni azt, hogy a két nagy oldal között átívelő, az elitek között átívelő konszenzus van. Ez alapvetően a politikusok és a nagy gazdasági szereplők érdeke, de közben pont a közép vagy az alatt lévő agrárvállalkozóknak egyáltalán nem érdeke. Itt lehetne egy nagy erejű földreformot létrehozni. Ángyán József egyébként ugye vállalkozott is ilyesmire, de ezek mindig elhullottak azon, hogy ez a két oldali együttműködés ezeket folyamatosan el tudta téríteni. Tehát nagyon érdekel, hogy például, amikor csak ezt az egyet megnézzük, hogy hogyan lehetne a kifejezetten agrárkultúrát erősíteni ebben az országban, az agrár önrendelkezést erősíteni ebben az országban. Ez elsőre egy értelmiségi kérdésnek tűnik, egy politikamentes, intellektuális kérdésnek tűnik, de nagyon hamar egy nagyon kemény politikai csörtévé fog majd alakulni, és akkor mit lehet csinálni azért, hogy ezt lehessen egységben képviselni azoknak, akik szeretnék ezzel az elittel szemben fölvenni a küzdelmet?
Két nagyon nagy akadály van. Az egyik akadálya az, hogy most hogyan? Tehát, hogy most hogy vesznek el földterületeket, és osztanak szét? Tehát, hogy ennek van egy rendkívül komoly jogi akadálya. Másik pedig az, hogy kihalt az a réteg Márton. Tehát nincsenek azok az emberek már. Érted? Tehát, hogy ez a paraszti lét, ez reprodukált, oda beleszülettek az emberek, és mire fölnőttek, mindenhez is értettek. Uh-huh. Azért ez egy szakma. És ha most a proletár és a parasztot hasonlítom össze, akkor a különbség az, hogy mindaddig, lehet, hogy ki volt zsákmányolva a paraszt, vagy nem volt annyira kizsákmányolva, de teremtett világgal volt szoros kapcsolatban. Amikor kiszedték az ipari forradalom idején, és az ipari forradalomtól azt remélhette volna az ember, hogy a társadalom és az emberi kultúra most itt föl fog virágozni, és a jólét, tehát azt a Dickens nyomort hozta létre. Kiszedték ezeket az embereket, berakták gyárakba, de ami megváltozott ezáltal, hogy neki elég valamihez érteni. Egy szakma. Ha én a városi létformában, vagy az ipari létformában megtanulok egy szakmát, akkor én jó esetben abból a szakmából meg tudok élni. A paraszti létforma, hát olyan 6-8 szakma, ahhoz, hogy létezni tudjon. És most csak egy faluról, adott esetben egy tanyáról beszélek. Tehát az nem olyan, hogy egy OK és tanfolyamon parasztá válok, hanem nekem most már a mezőgazdasági gépekhez is érteni kell, az állattenyésztéshez érteni kell, a növénytermesztéshez is érteni kell, ráadásul minden kuka, amiben jelenleg élünk. Ez a fajta műtrágyázás, ez a fajta növényvédelem, tehát itt egy elképesztő paradigmaváltás előtt állunk, aminek én ezt a két akadályát látom, tehát a jogi hátterenek az egésznek, most elkezdünk földeket osztani, kiét veszem el, hogy csinálom, a másik meg az, hogy hiába is adnám oda, kinek adom oda. Uh-huh. Nem fogja tudni megművelni. Bocsánat, még egy, tehát menjünk tovább. Ennek a szövetkezeti létformának már a 17. században voltak előjelei, mondjuk Lengyelországban. De talán a dánok voltak azok, akik legmagasabb szinten építették ezt föl, ugyanis a kisbirtok rendszerek szövetkezeti rendszer nélkül nem tudnak létezni. Egész egyszerűen egy kényszer az, hogyha tízen foglalkozunk állattenyésztéssel, akkor mi tízen meg tudunk építeni egy vágóhidat. Vagy ha 20-an foglaljunk, és kisbirtokokra beszélek, ilyen 25-50 hektárokról, akkor annyian meg tudunk finanszírozni egy szárítót, vagyis nekünk össze kell fogni. Ezek a gazdaságok, ezeknek nem csak gazdasági, hanem társadalmi hatásai is vannak. Kényszerből össze kell fogjak, meg kell osztjuk, ami van, létre kell hozni olyan beruházásokat, ami mondjuk egy gyümölcsfeldolgozó, vagy egy konzervüzem, ezt egy ember nem tudja megcsinálni, ezt akkor tudjuk megcsinálni, hogyha sokan vagyunk. Na most nálunk nem voltak ennek előzményei, és bepréselték a paraszt embereket a kolhozba. Gyakorlatilag az a pusztítás, amit a kommunizmus ezen a területen végzett, hát azt én nem látom most, hogy jóvá lehetne tenni. Nagyon komoly támogatással, nagyon komoly célirányjal, talán a rendszerváltás, hogyha ebbe az irányba indulunk el.
35 év alatt valamit lehetett volna ezen alakítani, és konkrétan nem, hogy alakítani nem történt semmi, hanem konkrétan a különböző EU-s mindenféle szubvenciókkal továbbra is abban érdekeltek az emberek, hogy ez a birtok szerkezet maradjon fent.
Én nem látom ennek a rendszernek a reális felvetését. A reális felvetése akkor lenne, hogyha egy teljes társadalmat tudnánk átalakítani. Most én ezt egyáltalán nem látom. Mi egy olyan vonaton ülünk, ami nincs fék. Tehát gyakorlatilag rohan ez a vonat, és ezek a vészlós jó jelek, ezek csak úgy elsurranak az ember mellett. De Andrásfalvi Bertalant is ide hozhatnám. Na most mindkét ember úgy repült a kormányzásba, hogy a lábuk nem ért el földet. Tehát az Ángyán is, és az Andrásfalvi Bertalan is. A hasonlóság van a két ember között, a decentralizációba gondolkodott mindegyik. Az Andrásfalvi Bertalan például az oktatásban nagyon hangsúlyozta azt, hogy lokális rendszerek jöjjenek létre, minden kis faluban legyen iskola, és minden iskolában az elsődleges szempont annak a falunak a történelmének a megtanulása. Hát először is, hogy ez a falu mikor keletkezett, hogy élt át az évszázadokat, mi volt ezzel a faluval a tatárjáráskor, mi lett utána, hogy vészelt át a törököt, mi történt vele a második világháborúban. Tehát egyáltalán legyen egy lokális történelem ismeret, és maga a környezet, hogy ismerje meg a saját környezetemet. Úgy repült ez az ember, hogy a lába nem ért a földet. Most ezek azért lennének nagyon fontos dolgok, Márton, mert a nemzet közössége közössége. Ezt a nemzetet közösségek alkotják, és mi jelenleg a nemzetet szitokszóként kezeljük. A hazaszeretet az egy ilyen megmosolyogni való attitűd. Viszont rá kell döbbenni ennek a nemzetnek, hogy mi magyarok csak mi tehetünk bármit is azért, hogy az életünk jobbra fordulja.
De hogyan? Tehát praktikusan adjon tanácsot abban, hogy a jelenlegi önáltal és hidegháborúsnak leírt közállapotok közepette hogyan lehetséges politikai oldalak között bármifajta párbeszédet kezdeményezni, amikor egyébként alapvetően ezen politikai oldalak képviselői kifejezetten arra is szorítják rá a híveiket, hogy tartózkodjanak a másikkal való érintkezéstől. Tehát most nem akarok feltétlenül már ilyen, nem tudom én, fixáltan orbánista szólamokat hozni, de hát harcosok klubját indítanak, amiben nem az a feladat, hogy bármilyen módon is kapcsolatot építsenek, hanem hogy legyőzzék azt, aki velük egyetemértő állásponton vannak. És nyilván a Tiszánál is vannak ilyen tendenciák, csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem arra tűnik, hogy kondicionálják a vezetők a különböző oldalakat, hogy a párbeszédet, az együttműködést, a hidegháborúból való kilépés lehetőségét keressék az emberek.
De hát Márton, ez a riport azzal indul, hogy mi távoli univerzum vagyunk, és mégis itt ülünk, és valahányszor leültünk egymással, mindig tudtunk értelmesen beszélni. Hát hogyha ez nem példa, akkor mi? Tehát ha ez nem példa, akkor mi? Én azt gondolom, hogy több ilyenre lenne szükség, igény az volna rá. Tehát ezt a fajta hisztérikus állapotot, ezt szerintem kevesek tartják fönt. Ez nem egy tömeg. A tömeget be lehet hiszterizálni. De akik ezt a hisztériát keltik, az nem egy nagy tömeg. És itt szerintem a médiának ebben óriási szerepe lenne, de nézze, a funkció tartja életben a struktúrát. Tehát úgy funkcionál a média, hogy van egyfajta szenzációhajhászat, a konfliktusokra van kiélezve, tehát az a műsor jó, ahol jó összevesznek az emberek, az a fajta konszenzus keresés, ami a kivezető utat jelenteni, egymás jobb megismerését jelenteni. Nagyon fontos lenne az például, hogy ugye a nemzetközösségek közössége. Én nagyon hiszek a közösségekbe. A közösségeknek óriási ereje van. Én egy lovasiász közösségben vagyok, és ez a lovasiász közösség, ez jó. Mert én nagyon sok riportot hallottam, és ezek az emberek arról beszéltek, hogy ez teljesen elviselhetetlen, amit van. Hát lesz ez még elviselhetetlenebb is. Ezt közösségekbe lehet átvészelni, ezeket a helyzeteket. Akkor, amikor olyan emberek társaságában vagyok, akikkel egymást segítjük, egymást megértjük, és mondjam azt, hogy hasonlóképpen gondolkodunk. Ami szerintem fontos lenne, ezeknek a közösségeknek a megismertetése egymással. Mert a probléma gyökere nem az, Márton, hogy ezek a közösségek szemben állnak egymással. A probléma gyökere az, hogy ezek a közösségek nem ismerik egymást. Nincs valódi tapasztalat. Tehát a valódi tapasztalatért meg kellett, hogy hívjam Márton. Meg kellett, hogy hívjam. Üljünk le, ígyünk egy üveg vörösbort, és vacsorázzunk. És nekünk, kettőnknek van személyes kapcsolata. És ez a személyes kapcsolat egy csomó dolgot fölír. Engem, nézze, tehát attól a pillanattól kezdve, hogy mi ismerjük egymást, tehát a nagy hazugságokkal nem lehet megvezetni. Érti? És ott lehet a propagandának sikereket aratni, ahol olyan közösségeket tudnak egymásnak feszíteni, akiknek valódi tudása, valódi tapasztalata nincs a másikról. Mert meggyőződésem, hogy ember és ember között nincs annyi különbség, mint most, amennyit a politika fölkorbácsol. Nem tud más tenni. Én nem az az ember vagyok, akik pálcát törnek a politikusok fölött, tehát én látok egy tehetetlenségi folyamatot. Viszi őket. Hát mit csináljon? A harcosok klubja van. A másik oldalon más van. Tehát ütköznek különböző dolgok, és ez a végletekig megy. Nekünk kell erről a ringlisről minél többen leszállni, és nagyon sok olyan műsor kell, amikor közösségek, nem kell, Márton, tehát itt nem kell a szimpátiába gondolkodni. Az empátiába gondolkodjunk.
Mi a különbség a kettő között?
Hát óriási. Hát sose lesz szimpatikus a másik. Soha. Tehát azt elérni, hogy egymással szemben álló és radikálisan különböző közösségek szimpatikusak lesznek egymással, ez egy lányálom. Legyenek empatikusak. És itt az empátia irányába kéne elmenni, hogy megértsem azt, hogy ez az ember most miért gondolja azt, amit gondol. Milyen félelmek vezérlik? Milyen korábbi tapasztalatai vannak? Hogy tudom én leszedni erről az állapotra? Nézze, ezt az egész országot a pszichiátriára be lehetne utalni, így ahogy van. De nekünk jó pszichológusunk van, mert ön is eltöltött egy kis időt Csernus doktorral, én is.
Azt hogy érte meg, Anna, ha már behozta ezt a kérdést? Mert önnek is volt egy elhíresű beszélgetése a Csernus Imrével a 168 órának a podcastjában.
Hát szerintem egyformán éltük meg. Szerintem úgy éltük meg, hogy egy brand ül velünk szembe. Én nem, egy brand. Tehát, hogy ez föl lett építve, és hát én azt elmondtam ott a riportban, hogy lehet, hogy bevárt néhány szöget, és attól kezdve mindent kalapál. És hát ugyanúgy, egyébként, ha én ezt a Kittis riportot, amit én utána néztem a Kittinek.
A Simek Kittinek.
Simek Kittinek. Én nem tudtam erről. Én megmondom őszintén, hogy én teljesen fölkészületlenül ültem le. Az a mondat, hogyha nem csinálja azt, amit mondok, fölállt és elmehet, ez tette izgalmassá számomra ezt a beszélgetést.
Ezt akarom mondani, hogy mert nagyon meglepően hatékony módon tudta igazából ellentartani annak, amit ott a Csernus Imre megfejtési kísérletként alkalmazott önnel szemben. Ez természetszerűen jött önből, vagy erre készült?
Nem. Én teljesen felkészületlenül. Az első, a mi kettőnk találkozásra is én teljesen fölkész. Tehát, hogy én nem, mire készüljek? Tehát bennem nincs rossz szándék. Tehát üljünk le, beszéljünk. És én nem fogok más lenni, mint ami vagyok. Tehát most én el tudom mondani, tehát ha jó kérdéseket tesz föl, akkor az egy jó riport. Azért a Kadarkai Endrével való riportot érdemes megnézni, tehát azért ott ég és föld van. Amit nem lehetett nála tudni az, hogy ez most egy riport, vagy egy pszichológussal ülök, amire én nem fizettem be, tehát köszönöm szépen, én úgy gondolom mentálhigiénés állapotom még elfogadható, memóriával vannak gondok, de ez egy más kérdés. De hogy mi volt a műfaj? Érti? Most látta azt a beszélgetést, annak mi volt a műfaja? Tehát egy pszichésen zavarodott ember ül egy pszichológussal szembe, vagy egy riportalany ül egy riporterrel szembe. Tehát ezt úgy nehéz volt, és én ott egy brenddel ültem szembe, azt látom, ami úgy nem tudja lereagálni azt, hogy ott egy másik ember van. Szóval nem tudom, vagy talán a celebekhez volt nagyon hozzászokva. De az önnel való riport után újra megnéztem a Csernust is, és megnéztem ezt a Kittit, de ha én ezt a Kittit előtte látom, én nem ülök le erre a beszélgetésre. Szóval azért Márton, mert én a Popper Péternél tanultam pszichológiát. És hát, hogy ez nem az. Tehát ezt nem lehet megcsinálni egy 15 éves állapotos lánya. Érti? Tehát azért itt óriási felelősség. Értem én a médiát, és értem a cirkusz, de az túllépett minden határt, én azt gondolom. Hát önnek mi a véleménye?
Hát én azt az interjúban megpróbáltam kifejezésre juttatni, szerintem elég pregnánsan.
Így van. Én önnek köszönhetően néztem meg azt a riportot, és láttam, és azt mondtam, hogy ez minden határon túlmutat, és akkor itt vagyunk a kereskedelmi tévéknél, hogy ezt megengedik. Érti? Tehát, hogy nem hogy megengedik, hanem erre hergelik az embereket, hogy tudunk beletaposni a másikba, hogy tudunk keresztül gyalogolni embereken. Nem jó, tehát én nagyon sok olyan problémát látok, ami változtatni kell. Egyféleképpen tudunk, az, hogyha leülünk és néha konstruktív dolgokról beszélgetünk.
Na de látjuk, most is az állt elő, hogy hamarabban, konszenzusabban, hogy milyen gyakorlatot nem tartunk kívánatosnak, mint mondjuk, hogy egy pozitív példát, vagy pláne egy pozitív személyiséget ki tudnánk jelölni. Amikor 2022-ben a választás estén itt volt vendégemként, akkor is arról beszélgettünk, hogy Novák Katalin mennyire alkalmas egyébként a nemzet egységét megtestesíteni, és azzal érvelt, hogy nem, hogy Novák Katalin, nincs ma senki ebben az országban, aki erre alkalmas lenne.
Igen. Ebben
változott a véleménye? Lát ma ilyen személyiséget?
Nem, azért, mert de nem a Novák Katalinnal van baj, nem a jelöltekkel, nem a jelölttel van baj alapvetően, hanem olyan szinten van ketté szakadva az ország, hogyha az ország egyik fele elfogadja, a másik biztos, hogy nem fel. Tehát olyan, én azt gondolom, hogy rengeteg olyan ember lenne, aki ezt az országot, mint köztársaság elnök el tudná vinni. Ezt mi nem tesszük lehetővé. Érti? Tehát azért visszatérünk oda, hogy azért nekünk, magyaroknak is van felelősségünk abban, hogy itt mi történik.
Akkor mondja egy embert, akit ön szerint a konzervatív jobboldali körökben el kéne fogadni, miközben nem konzervatív jobboldali ember?
Nem tudok, Márton, de hát ezt lerágtuk, ezt a csontot. Hát nem tudok olyat mondani, mert ha az egyik elfogadja, a másik biztos, hogy nem.
És de ennyire maga biztos?
Igen, hát gyakorlatilag ezt látjuk. Ezt látjuk, nagyon sok esetben ez presztízs, nagyon sok esetben valami egészen más van. Nem tudunk, tehát ennek az országnak a két oldala gyakorlatilag semmiben nem tud már megegyezni. De semmibe. És ez baj. Tehát kellene, hogy legyen egy minimális konszenzus bizonyos alapkérdésekben. Tehát az előttünk álló kihívások, amik itt a mezőgazdaság újraszervezését és azt a fajta klímaváltozást, ami nagyon gyorsan ránk köszön, nem állunk készen erre a feladatra, mert ebben is konszenzus kellene. Tehát sok mindenben, és szerintem itt egy nagyon, nagyon komoly paradigmaváltásra lenne szükség, rengeteg konstruktív beszélgetésre lenne szükség. Ezt én nem látom. Az én életemben megvan, és én köszönöm szépen, jól vagyok, de ezen én dolgozom. Tehát én ezt fontosnak tartom. Tehát olyan nem lehet, hogy én egy konzervatív lovasíjász vagyok, aki a népi tengelyen van, aki a keleti tengelyen van, és mondjuk egy Gulyás Mártonnal nem tudok leülni. Hát ez a világ vége, Márton. És most nagyjából ebbe vagyunk. Egy dolog miatt tudom én ezt megtenni, hogy nem vagyok bekötve sehova. Uh-huh. Tehát én nem vagyok bekábelezve, tehát hogy én, nekem van egy szabad mozgásom, és én ezt mindennél fontosabbnak tartom.
Ön végez oktató-nevelő munkát is, foglalkozik fiatalokkal. Mennyire tapasztalja azt, hogy az Z generációban, amit azért alaposan megküldött a Covid, komolyabb lenne a mentális megterheltség jelenléte, mint a korábbi generációk?
35 éve tartok élő történelemórákat. Ez 3,5 évtized. Ez alatt a 3,5 évtized alatt lehetett látni a szellemi és fizikai romlását a fiataloknak. Ami az utóbbi időben valóban fölgyorsult. Tehát alapvető kulturális normák kopnak ki, megjelentek azok a betegségek, amik az időskort jellemezték, a cukorbetegség 10 éves korban, a különböző fóbiák, a különböző allergiák, amik nem voltak jellemzőek. És van egy nagyon érdekes pólusváltás, az, hogy a Mocsai Lajos mondta nekem, hogy csináltak egy felmérést, miszerint a városi fiatalok fizikai állapota jelenleg jobb, mint a vidéki fiataloké. Ez egy nagyon nagy pólusváltás. Ezek intő jelek, ezeken nekünk el kell gondolkodni, ugyanis a városi fiatalok számára a város biztosít uszodákat, tornatermeket, sportolási lehetőséget, és elmennek sportolni. A vidéki fiataloknak az edzettségét az uszoda adta, meg nem a gym adta, hanem alapvetően a munkák adták, és az a fajta környezeti kitettség, amiben éltek. Itt van egy pórusváltás. Tehát én azt látom, hogy a város köszöni szépen jól van, bármennyi problémát is gondolnak a városiak, a vidéki létforma eltűnt, és a vidéki létforma eltűnésével hát eltűnt egy kulturális pillér alapvetően, amire szerintem egy egészséges társadalomnak támaszkodni kéne, markánsabban kéne jelen lenni.
Milyen más típusú nehézséget lát még a fiatalok előtt most azokon kívül, amiket felsorolt?
Azok a hatások, nézze, amikor én átmentem a szomszédba, akkor az édesanyám tudta, hogy most a Jóskával barátkozok, és a Jóska jó tanuló, édesanyám örült, hogy valami ragad a gyerekére, de ha Pistához mentem, akkor tudta, hogy ez a világ az osztály legrosszabb gyerekese. Most fölmennek az internetre, és nem tudjuk hol. Tehát egy olyan hatások érik ezeket a fiatalokat, tehát egyáltalán a rendszerek úgy vannak kidolgozva, és úgy vannak fölépítve, hogy addikciót okoz rövid úton. Tehát ez a lényeg, hogy ne tudja letenni a rendszert. Én úgy mondom ezt úgy, hogy én nagyon, nagyon a Facebook mellett vagyok, nagyon az internet mellett, én minden mellett vagyok. Tehát én a modernitást nagyon fontosnak tartom. Egy óriási különbség van. Én használom, vagy az használ engem. Mindaddig, amíg én használom, én rengeteget használom. Tehát én a Facebook felület van, tehát én 19 országgal kommunikálok, mert egy nagy világszervezetet hoztam létre. Hát most nem tudom, szerintem önnel egy iWatch-on beszéltem, miközben lovagoltam, érti? És nem kell abba hagynom, meg lesz ez, hogy ezeket ki kell használni, ezek óriási dolgok. De nekem eszembe se jutna az, hogy mondjuk ez a rendszer elkezdjen engem használni, a fiatalokat meg azt látom, hogy a rendszer használja. És mindaddig, amíg a rendszer használja őket, addig ők nem tudják kidugni a fejüket ebből a virtuális... A virtuális valósággal való kapcsolat, ugye miről volt itt szó? A teremtett világgal való kapcsolat, a paraszti létforma, a mindenhez is értek, az egyszerre több mesterségem kell, hogy legyen, különben nem tudok megélni egy tanyán, és van egy virtuális tér. És ez a virtuális tér jelenleg köszönő viszonyban nincs a valósággal.
De hogy lehet még igazából ezzel megküzdeni az egyének, miközben nyilvánvalóan mérnökök százai ezeré dolgoznak azon, hogy az ember ne legyen képes ezzel megküzdeni, hogy ön is mondja, hogy ezek kifejezetten addiktív, nélkülözhetetlen platformok legyenek. Szóval hol tud ezzel az egyén igazából bármilyen módon megküzdeni?
Csak a közösség. Tehát az egyén nem tud ezzel szembeszállni. Ez az egyén nem tud szembeszállni. Tehát Tehát amikor az egyén ezzel szembeszáll, akkor hülyét csinál a saját gyerekéből. Mert tiltja, mert nem engedi meg, és egy pillanat alatt az a közösség, az az osztályközösség, ahova ő tartozik, és mondjuk mindenki mobileszközt használ, csak az én gyerekem nem, akkor ez traumatizálni fogja a gyerekemet.
Meg kiközösíteni.
Egy közösség. Hát most gondoljon abba bele, hogy üdítő, cukrozott üdítő, cukor, automaták kerülnek be iskolákba. Ez szerintem bűncselekmény. És akkor csodálkozunk, hogy 10 évesek cukorbetegség, tehát hogy ezekkel a problémákkal, amivel mi beszél, tehát már túl vagyunk azon, hogy itt az egyén bármivel szembe. Ez a közösségek tudna, tehát van egy közösség, az adott közösségen belül van egy értékrend, és addig, amíg az én gyerekem a családban van, ezt az értékrendet kapja, és amíg a közösségen belül van, ezt az értékrendet kapja. És itt minden közösségről szó van. A lovasiász közösségről épp úgy szó van, mint egy LMBTQ közösségről. Nekik is kell egy védettség, ők is egy szubkultúrában vannak, ők is egy világban vannak.
Csak mikor a lovasiászatot lehet szabadon gyakorolni, a Pride-ot pedig betiltották.
Na de én nem tudok olyanról, hogy ezeknek a közösségeknek a működését betiltották volna. Hát azért a Pride-ot ne hasonlítsuk össze egy közösséggel, amihez tartozom.
Az világos, nem is sérelmezni, hogyha azt mondják, hogy lovasiászatot lehet gyakorolni, csak kaposmérőn mondjuk ne.
Igen, csak a lovasiászatban nem volt ekkora provokáció Márton, mint ahogy a Pride elindult. Tehát azért nézze, tehát most, hogyha az én véleményemet kérdezi ezzel a kapcsolatban, erre van egy törvény, az, hogy minden közösségnek joga és lehetősége van köztereket használni, nem tudom, hogy szól ez a törvény. Van ilyen, nem?
Hát a gyülekezési törvény.
Gyülekezési törvény, bocsánat, igen. Így van. Van egy gyülekezési törvény. Na most ez a gyülekezési törvény, ez vagy vonatkozik mindenkire, vagy nem vonatkozik senkire. Tehát én ebben nem hiszek. Viszont van egy közbotrányokozási. Tehát itt a Pride, amikor elindult, elment a közbotrányokozásába. Nem tudom, hogy mi volt ezzel a céljuk. Nem tudom, hányan szervezték a Pride-ot, de a szervezők között senkinek nem jutott az eszébe, aki odaállt volna többi elé, és azt mondta volna, hogy nincs második lehetőségünk első benyomás megszerzésére. És ha az első benyomás a közbotrány okozás, akkor ez ráragad erre a társaságra, ezt viszi, mint egy bélyeget, és amikor arról van szó, hogy be kell tiltani a Pride-ot, akkor visszajönnek ezek a negatív élmények, és a teljes társadalmat azért nem hatja meg. Ez baj.
De nem gondolja, hogy részben politikai lejáratás miatt éketett rá a szervezőkre ez a bélyeg? Tehát azért ez a felvonulás igazából egy teljesen konszolidált parádévá szelidült az elmúlt években, amelyben családosok is megjelennek.
Miért nem így kezdték, Márton? Tehát miért nem így kezdték? Egyáltalán nem került volna sor el.
Nem vagyok a védőügyvédjük.
Oké, jó. De most de érti, tehát hogyha ez a dolog így kezdődik, akkor szerintem egy ország van ott emellett a csoportosulás mellett.
Az világos, de mondjuk mit tudom én, tehát ha a Magyar Gárda a legelső pillanattól kezdődően szélsőségesen erőszakos és agresszív módon lépett föl, nem titkolta azt, hogy gyilkos indulatok fűtik az ott fölvonulókat, őket soha nem fenyegette a betiltás a kezdeti időkben, és most sem gondolnak rá feltétlenül úgy, mint egy társadalom ellenes szerveződésre. A Pride-nál pedig még soha nem is merült fel az, hogy mondjuk például a heteroszexualitást üldöznék, vagy bármilyen módon nem kívánatosan tekintenék.
Nézze, ennek az országnak azért az rendszeresen visszatérő problémája az, hogy átgondolás cenzúra nélkül vesz át mindent. Ez a társadalom, ez az ország nem volt fogadóképes akkor erre. Ez ennyi. Tehát az too much volt. Uh-huh. Az too much volt, és az hihetetlen indulatokat gerjesztett. Senki nem érezte akkor azt, hogy itt van egy társadalmi réteg. Nem ezt az üzenetet csak... Értitek? Most, hogyha ön megnézi ezt a harcosok klubját tegnap, akkor ennek mi az üzenete?
Jobban érdekel, hogy ön mit lát üzenetként.
Hát nincs jó üzenete. Hát nincs jó, most nincs jó üzenete ennek, hogy harcosok klubja, és az ember nem tudja azt, hogy most ez a Vidám vasárnapnak egy porszívó ügynökökkel összerakott történetek fel. Tehát hogy nem jó. Tehát ezt látjuk, hogy ez nem jó. Ugyanez volt a helyzet a Pride-dal. Én tudom, hogy ön érintett, és tudom, hogy mennyire...
Ha egy módonban reagáltok rá, szerintem tömegével vannak meleg, biszexuális és leszbikus emberek, párok ebben az országban, akik teljesen kispolgári, normál életvitelt visznek a heteronormatív normalitás értelmében. Tehát valószínűleg egyébként erre csak azért van szükség, mert nincsen meg az a jogegyenlőség, hogy mondjuk például olyan típusú életvitelt folytathassanak, amelyben az állam nem avatkozik be abba, hogy nem tudom én, közösen örökölhetnek egymástól, közösen vásárolhatnak lakóingatlant, amiben aztán alhatnak, élhetnek. Tehát, hogyha ez a típusú jogegyenlőség meg lenne, a Pride egy pillanat alatt felszámolódna.
És ez nincs meg jelenleg?
Hát sajnos, hogy nincs.
És mi ennek az oka?
A hatalom. Hát nagyon más nincsen, az országgyűlés.
Tehát önök korlátozva vannak abban, hogy vagyonmegosztás legyen, olyan értelemben összekötik az életüket, mint ahogy egy hetero, és ebbe Ebben önök korlátozó vannak?
Hát ebben is, az örökbefogadásban is, és minden ilyen dologban, ami ahhoz kell, hogy egy ember életközösséget tudjon az élete szerelmével folytatni.
Nézze, de a tangabugyis férfiak nem járultak hozzá ennek a problémának a megoldására.
Ebben egyetértettünk.
Érti? Tehát, hogy ott az el lett cseszve. És most nézze, az mindig lehet lobogtatni, és mindig föl lehet hozni. Én azt továbbra is azt mondom, hogy nagyon sok mindent rángattak bele ebbe a társadalomba, amiben nem volt érett. Tehát, hogy úgy azért nézze meg, tehát itt a polgárosodás azért nem tudott kialakulni. Tehát az, hogy itt folyamatos visszarendeződések vannak, az, hogy bizonyos fejlődési lépcsőfokok itt kimaradtak. Tehát nem lehet ez. Tehát, hogy...
Kassőr, ennek ebben igaza van, csak szerintem ez mindig azt szoktam gondolni, hogy például mondjuk, ha a katolikus egyház kapcsán kizárólag a gyermekbántalmazásokról beszélünk, akkor ez egy aránytalan, méltánytalan és súlyosan propagandisztikus beszéd, mert nem ez az egyedüli jellemző a katolikus egyháznak globálisan. Például most, amikor volt a pápa választás, nekünk számos műsorunk foglalkozott vele, miközben világi médium vagyunk, nem követjük alapvetően egyébként a katolikus egyház történéseit, és egyébként volt szó az egyházi bántalmazások kérdéséről, egyszerűen azért, mert nagyon fontos öröksége ez Ferenc pápának, aki ezzel nagyon komolyan küzdött és komoly belső, hát mondjam, frontokat vállalt a pápaságon a bíborosokkal. De éppen ezért azt gondolom, hogy nem csak erről beszéltünk, hanem sok minden másról is. Ha csak erről beszéltünk volna, akkor szerintem lehetne a tangabugyis analógiát mondani. Csak amikor a Pride-dal kapcsolatban a tangabugyi hangsúlyozott ki, ami nem kívánatos, én megértem, bár, hogy mondjam, vannak még fesztiválok ebben az országban és ebben a városban, ahol bőven járnak tangabugyiban férfiak, nők vegyesen, de oké, rendben, elfogadom ezt a kritikát, de hogy ez szerintem mostanra inkább csak kifogás, semmint valódi indok annak, hogy miért legyen, hogy miért ne legyen Pride.
Márton, tehát én nem támadom a Pride-ot.
Támadhatja is akár a kritizálat.
Én csak fölhívom a figyelmet arra, hogy ez el lett cseszve az elején. Tehát ez a nép...
Ez csak ez véres kartként van hordozva, miközben már régen nincsen rá ok.
Persze, mert ez egy percepció, érti? Tehát
igen,
ez egy alapélmény, ami megragad, és a keresztény egyházzal azért nehéz összehasonlítani, mert annak van 2000 éve. Tehát a Pride meg berobbant ide. Úgyhogy ez a társadalom teljesen felkészületlen, érte maga a probléma. Tehát higgye el, tehát nem tehát ez a társadalom, a homoszexualitás, most hogyha én visszagondolok az én fiatal koromra, hát kiről lehetett tudni, Antal Imre, ugye?
Hát gondolom beszélték róla.
Így van. Tehát, hogy...
Nem tudom, hogy lehetett-e tudni.
Igen, de nem...
Soha nem beszélt róla.
De nem, tehát ilyen irányú irritáció, tehát van egy homoszexuális és bármiféle irritációt jelenten a társadalomra, tehát ezek teljesen, ez egyfajta homogén rendszer volt. Tehát tudtuk azt, hogy van homoszexualitás, meg hallottunk róla, de nem volt irritáció, nem volt ez a sok. Ez bejött ez a sok.
Már bocsánat, mondom, ennek volt korosztálytársa, aki homoszexuális?
Nem. Én számomra ez nem volt egy tehát én a... Hát szerintem sok mindenről itt a rendszerváltás után tájékozottunk. Ez nem, nekem nem volt ilyen élményem. Hát mondjuk nyilvánvalóan egy vidéki vagyok, de nekem nincsenek ezzel gondjaim.
De bocsánat, nincs egy olyan 60 éves férfi ismerőse, aki nincs. Mondjuk el tudná mesélni azt, hogy mit jelentett neki a fiatal korában, kamaszkorában, fiatal felnőttként a pártalanság,
sírásága. Ön az egyetlen olyan ember, akit én ismerek, és homoszexuális. Nincs. De nem volt ilyen. Tehát, hogy miután az ember ezekkel nem találkozott, csak így lehetett televízióban tudni, hogy ezek vannak, ez a fajta irritáció, ami a Pride-dal megjelent, ez nem volt. Ott szerintem egy kicsit okosabbnak kellett volna lenni. Mert az, hogy polgárt pukkasztunk, meg ez szét... Nézze, én tudja, hol látom ezt a problémát? A kétfarkú kutyapártnál látom ezt a problémát. Nem, csak a párhuzam, hogy akik egy viccpártból most egy komoly pártra akarnak előlépni.
És azt mondja, hogy ezen működik.
Én azt mondom, hogy nagyon nehéz lesz. Tehát ők már elindítottak valamit, és ez a nincs második lehetőségünk első benyomás megszerzésére. Onnét tudom, hogy jóba vagyok néhány vezetőjékkel, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy egyáltalán ezt, én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy közösség egy ekkora fordulatot végre tud hajtani, adja Isten, hogy ez sikerüljön neki.
De ezt akartam kérdezni, ebben segítsen nekem, mert én alapvetően ebben szerintem milyen osztozunk, én is egy olyan gondolkodású ember vagyok, és a saját közösségében emiatt van sokszor vitám, hogy szerintem többségi együttműködés nélkül és többségi akarat nélkül társadalmi változást elérni nem lehetséges, mert minden ilyen ráoktrojálása egy társadalomnak az csak időlegesen tud bármifajta előrelépés, reforma, stb. Eredményezni. Ön szerint a Pride esetében elment az a vonat, hogy ez egy többségi ügy tudjon lenni, vagy volna még rá lehetőség, és ha igen, ebben, akkor azt miben látja?
A Pride-dal kapcsolatban szerintem, hát nem tudom, szóval, hogy azért azok nagyon beleégtek a retinába, azok a dolgok, és az senkinek nem az jutott eszébe, higgyel nekem, embernek nem jutott az eszébe, aki nézte a fölvonulókat, és ezeket az obszén jeleneteket, hogy most itt egy védelemre szoruló kisebbségről van szó, akik a nagy társadalom a keblére kell, hogy ez, de nézze, de hát most van, aki zsigerből jön, nekem nincs ez a probléma. Én azt mondom, hogy oké, megcsinálták, tehát én nem vonultam föl, én nem dobáltam, én nem voltam ott, tehát hogy én értem ezeket az élethelyzeteket. Én értem azt is, hogy van egy szexuális kisebbség, ami, ha úgy tetszik, évszázadokon keresztül el van nyomva, és akkor most aztán tombol. Én ezt is bele, tehát én még ezt is belelátom, hogy na most aztán elég volt, és aztán én úgy látom ezeket a folyamatokat, mint egy inga, ami ki fog lengeni. Hát ami ennyi ideig le van nyomva egy födővel, ez föl fogja dobni a födőt. Tehát az én most, amikor én önnek mondom azt, hogy ezt a társadalom hogy látja, ezt körülbelül látom, hogy a konzervatív réteg számára ez egy sok volt. Ez mindenképpen az volt.
Akkor hadd kérdezek valamit, mert szerintem, szerintem azokat a kritikákat, hogy nem tudom én, a Netflixen, a streaming oldalakon, a popkultúrában hogyan van most egy ilyen túldomináns jelenléte a nem heteroszexuális orientáció megjelenítésének, ezt értem, bizonyos esetben alá is tudom írni. Azt, hogy a Pride esetében mik ezek a sérelmes dolgok, alá tudom írni. De ettől függetlenül nyilvánvalóan itt van az, hogy van egy meghatározó kisebbségi csoport ebben az országban, akinek az orientációja nem heteroszexuális, és jogegyenlőséget szeretne, hogy úgy élhessen szabadon, ahogy egyébként ezt egy heteroszexuális ember megteheti ebben az országban. Jelenleg neki a Pride a lehetőség arra, hogy ebben bármifajta önkifejezésre éljen. Ez lehet, hogy kártékony, elfogadom, de akkor milyen más útja lenne annak, hogy ő ezt kifejezésre juttassa?
Nézze, a kitörés napja résztvevői...
Erős párhuzam.
A kitörés napja résztvevőinek ki kéne állni most a Pride mellett, és a Pride résztvevőinek ki kéne állni a kitörés napja. Csak hogy értse a helyzet.
Ez a Puzsi Robert is szokott érvelni, igen.
Na de ez baromi egyszerű, tehát ezt látjuk. Tehát hogy itt most vagy vonul mindenki, és vagy megkapja mindenki azt a lehetőséget, Márton, vagy senki. Én annak a híve vagyok, hogy mindenki kapja meg a lehetőségét, a felvonulásnak, mindenki kapja meg a lehetőségét, viszont törvényekbe ütköző, közszemérem sértés adott esetben hatalmi színvonalúak viselés, tehát hogy itt azért az erkölcsrendészetnek szólni kellett volna, hogy öcsi, hát ez te érti? Tehát mindenki menjen, legyen egy olyan keretrendszer, amit ne vonuljanak már horog keresztel, érti? Ezek meg ne lóbálják a farkukat a teherautókon. És akkor azt mondom, hogy rendeztük a sorainkat. És én most azt mondja, hogy a Pride kapcsolatában van egy ilyen konszolidáció, akkor én ezt aláírom. De én még egyszer mondom, megértem ennek az egésznek a lélektanát, mert amikor valami nagyon hosszan el van nyomva, az ki fog robbanni. Az leverte a fedőt, ez volt az, és most van egy konszolidációs korszak. Én azt mondom, hogy a világ menete az, hogy ez a konszolidációs korszak, ez révbe fog jutni. Tehát nekem nincsenek ilyen kételjeim, mert alapvetően, és a nagy társadalomnak nincs ezzel gondja. Ez nem beszédtéma. Nem. Lehet, hogy a politikába be kell dobni ilyen úgynevezett gumicsontokat, és valami témát kell adni, de alapvetően a nagy társadalomban nem. Ez nem egy napi téma.
Záráshoz. Jövőre választások lesznek, 11 hónap van addig hátra. nem hiszem, hogy ez a 11 hónap különösebben használni fog majd annak a hidegháborús állapot enyhülésének, mint amit ön is kárhoztatott. Van-e valamilyen stratégiája arra, hogy hogyan tervezi ezt a 11 hónapot eltölteni? Egyáltalában lehet-e ezt a kampányidőszakot használni arra, hogy közeledjenek ezek a buborékok egymáshoz, hogy rácsodálkozzanak egymásra, vagy inkább azt kell tudomásul venni, hogy most nagy levegő, és kibírni addig, amíg le nem zajlott a küzdelem?
Nézze, tehát most mi lesz 11 hónapig? Hát ugyanaz lesz, mint 65 éven keresztül. Tehát én ezeket az értékeket fogom képviselni ugyanilyen módon, ahogy eddig tettem. És az értékek képviselése mellett én nem fordulok szembe azokkal, akik mondjuk nem ezeket az értékeket képviselik. Én nem fogok változni ebbe a 11 hónapba semmit. És az azt követő nem tudom hány évben se fogok változni, és az a véleményem sem fog változni, hogy minden társadalom azt kapja, amit megérdemel. Tehát nekünk a kulturális nívót, a konszenzuskeresést, a kulturális nívót egy kicsit magasabb szintre kell vinni, és megtanulni kommunikálni, és megtanulni konszenzuskeresni, és megtanulni konstruktívnak lenni. Így, ahogy én nem tudok elképzelni olyan témát önnel kapcsolatban, legyen ez bármi, hogy ne tudnánk valami közös megoldásba létrejönni. Hm. És még egyszer mondom, hát ha mi tudunk, akkor hol a baj? Tehát akkor érti?
Akkor ennek reményében zárjuk ezt a beszélgetést most, meg annak a reményében, hogy tudjuk majd folytatni, akár itt a stúdióban, akár máshol is.
Egy kérdés. Mennyit aludt az utóbbi két napban?
majd fogok én aludni később. Most ezekről szó, de egyébként nem alapvetően... Aludtam, amit tudtam aludni. De fogok aludni holnap, és majd jó lesz.
Pihenje ki magát.
Köszönöm szépen, igazán kedves. És külön köszönöm azt, hogy Kaposmérőre jött hozzánk emiatt. De egyébként, ha már kérdezi az alvási szokás, amit nem olyan régen álmodtam Kaposmérővel, képzelj el.
Jöjjön.
Képzeltem, hogy ott jártam. Éjszaka. Nem, hát nagyon szép, tényleg, tehát nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, hogyha fogad egy esetleg vendégeket, tényleg mindenki csak biztatni tudok arra, hogyha valamikor teheti, akkor látogasson el önhöz.
Hát nem tudom, most már vége a beszélgetésnek.
Nem, még megyünk élőbe, vagy
ha nincs, az nagyon jó. Hát nézze, az én életemben az idei év az egy mérföldkő lesz, mert két évente rendezek világbajnokságot, és az idei világbajnokságra már nem csak a versenyzők jönnek, hanem hozzák a családtagokat.
Wow, ez mikor lesz?
Ez most július 3-4-5, és ez nekem egy nagyon fontos dolog, mert én nem egy szervezetként tekintek erre a közösségre, hanem tényleg olyan, mint a családom. Tehát azért én a Dél-Afrikától Maléziáig mindenütt ott vagyok az edzőtáborokban, a pályaátadásokon, és tudja, ez egy nagy dolog, hogy a magyar kultúra most jelenleg 19 ország, vagy a magyar kultúrának egy kis szelete, a lovasiászaton keresztül 19 országban ott van, és azok az emberek, akik ennek elkötelezett hívei, most hozzák a gyerekeiket.
De jó.
És már jönnek egy héttel korábban, és elmennek egy héttel később, szeretik ezt az országot, szeretik ennek az országnak a kultúráját, mi is szeressük egy kicsit jobban. Tehát nekünk magyaroknak egy kicsit jobban kéne szeressük, mi nem szeretjük egymást Márton. Ez a baj, alapvetően. És nem, valahogy van egy olyan tévhit, hogy van ez a kis csónak, és a társaság felét ki kell dobni ebből a csónakból, ez csak akkor fog működni. Nem tudjuk kidobni a társaság felét, egy kicsit jobban kell szeressük a hazánkat, mert ez egy csodálatos ország, és tudja, amikor idejönnek a világ minden részéről, és így rácsodálkoznak az országra, akkor azt mondja, hogy mi miért nem tudjuk ezt így csodálni és szeretni. Mert ez még mindig egy szép ország, független attól, hogy a 11 hónap az egy rémálom lesz, nekem ez meggyőződésem, de még nincs minden elcseszve, és... De szerintem mi még ezen tudnánk változtatni, hogyha akarnánk. Én mindenképpen ezzel leszek. Az önök munkájához meg nagyon sok sikert kívánok.
Köszönjük szépen, és önnek is sok erőt és jó kitartást. Köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba. Kassai Lajos, jöjjön majd máskor is. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.